továbbra is maradjon a művészetoktatás, és továbbra is maradjon az alapfokú hangszeres oktatás egy olyan tevékenység, ami vonzza a szülőket, vonzza a gyermekeket, és tudunk adni valami pluszt a nálunk tanuló tanulóknak, és tudunk valami pluszt adni azoknak a közösségeknek, akik viszont hallgatják őket.
A 110 éves zeneiskola népzenei tanszaka e héten ünnepli 40 plusz születésnapját. A múltidézés mellett a legifjabb tehetségek is bemutatkoznak a vonós kamarazene találkozón, míg a májust a Fejér vármegyei alapfokú művészeti iskolák vándor találkozója zárja 8 intézmény részvételével, térzenével, színházi gálával. Sűrű napoknak néz elébe a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Az ÖKK Podcast vendége Király István főigazgató, akit szeretettel köszöntök. A következő percekben beszélünk az intézmény történetéről, a múltidézésről és a hagyományteremtésről egyaránt.
Minden fontos, ami múlt, és amit fel tudunk idézni, azt gondolom, az, hogy egy intézmény 110 évet megér, az már magában szerintem egy nagyon nagy dolog, és a hányattatott sors ellenére is fent tudott maradni, és ha azt mondom, hogy egy kicsit ilyen peremvidékre szorulva, mint művészetoktatás, nem csak most, hanem ez akár mondhatnám a régebbi rendszerekben is, voltak olyan vezetők ebben az intézményben, akik annak ellenére, hogy valamennyire akadályozva voltak, akadályozták, attól függetlenül, hogy bizonyára régebben is rengeteg támogatást kaptak, akár önkormányzati részről, városvezetés részéről, de még így is kicsit ilyen éllovasként kellett folyamatosan küzdeni a fennmaradásért. Egy ilyen múltat, azt nem szabad elfelejteni, nem lehet, azt mindig fel kell idézni, és hát mikor máskor, ha kicsit nem az ilyen kerek évfordulókor, mert természetesen minden év eleje egy új kezdet, minden szeptember, amikor egy új tanévet kezdünk, az egy kezdet, de természetesen soha nem feledkezünk meg arról, hogy azért 110 tanévet megélni, a múltban lévő 110 tanév, az mindig hozott kihívásokat, mindig hozott gyönyörű dolgokat, és mindig más volt, és ezekre emlékeztünk.
Éppen az első világháború kitörése előtt indult el a zeneiskola története.
Igen, ez így fura egy iskola történetben kimondani, de gyakorlatilag szeptember 1-én 13-ban volt az első tanítási nap. Akkori gondolat ugye az volt, hogy a városban zenekedvelők társasága működött, akik hát természetesen, mint manapság is, az utánpótlás nevelés, és arra gondolva, hogy természetesen ők is egyszer kiöregszenek ebből a zenészlétből, művészlétből, és az utódok nevelése, az a fajta nevelés, hogy az ő elveik és gondolataik mentén való nevelést ő saját maguk tudják átadni, ezért megszületett ugye a gondolat, hogy hát erre iskolát kell alapítani azért, hogy ők tudják tanítani azokat a tehetséges növendékeket, akik itt Fehérváron szeretnének zenét tanulni.
De akkor még a zeneiskola nem ezen a helyen volt.
A 110 év alatt azért pár helyszínt bejárt az intézmény, de valahogy mindig a belvároshoz kötődött. Tehát ez egyébként ezt szeretném leszögezni, hogy valahogy mindig minden városvezetésnél úgy volt a zeneiskola a gondolata, hogy nem szerették volna akár egy külvárosi részben elhelyezni, hanem valahogy a belvárosba tudni. És így az első intézmény is ugye a Petőfi utca 1 szám alatt indult, viszonylag kis létszámmal, de annál nagyobb lelkesedéssel, és hát természetesen ugye művésztanárok tanítottak már akkor is. 107 növendékkel indult az első év, és 5 tanár volt a teljes tantestület. Ugye Herman László a zeneiskola igazgatója, ő hegedű tanár, ének és zeneelmélet tanár volt, Jámbor Zsigmond hegedű tanár volt, aki még ugye, így a hegedű oktatáshoz meg volt oldva, Havas Gáborné, Schwarzbach Flóra és Szécsi Béla voltak a zongora tanárok. Tehát igazából zongora és hegedű oktatás volt kezdetben, és aztán utána persze az évek során később csatlakoztak a fúvósok, és így, ahogy bővült ugye az intézmény, bővült a tanulható hangszereknek a mennyisége is. Ahogy elindulunk így a korban, nagyon szépen elkezdett fejlődni, elkezdtek nőni, a növendéklétszám is egyre több lett, és hát ugye ezek a művésztanárok nagyon sok olyan kollégájukat hívták le, akár Budapestről is, akik elkezdtek itt még tanítani, már mondjuk más hangszereket. A háborúk ideje alatt hát természetesen nem a kultúrára figyeltek elsősorban, és nem ez volt a fontos, ezért azokban az időkben volt olyan, amikor nem is volt kimondott épülete az egész iskolának, hanem sok esetben a tanárok a saját lakásaikon tanították a növendékeket, és oda fogadták őket, de ezzel is biztosítva azt, hogy a zeneoktatás él, és a zeneoktatást folytatják, és hát ilyen áldozatok mellett tudták működtetni gyakorlatilag az intézményt. És hát aztán természetesen mindig harcoltak, hogy azért legyen egy épület, és hát ez az épület, Hímerház, amit a város adományozott igazából a zeneiskolának használatra, és ott az egyik szárnyában, és ez a Hímerház lett az otthona nagyon-nagyon-nagyon sok időre a zeneiskolának. Igazából 1989-re ért meg arra az iskola, hogy egy közös városi döntés alapján elköltözzön, mert sajnos az amortizáció olyan szintű lett már ugye a Hímerházban, hogy nem lehetett tovább működtetni az intézményt, és nem lehetett ott tovább tanítani, és ugye ezért a szomszédos Városháztér 3-ba átköltöztették az egész intézményt, és hát most már több mint 30 éve ott van a helyszín, és ott folytatjuk, és hát reményeim szerint kicsit bearanyozzuk a székesfehérvári lakosokat, akik a Városháztéren sétálnak. Nagyon jó, hogy a zene szó az itt van a Városháztéren, úgyhogy reményeim szerint az itt lakosok is élvezik azt, hogy mindig zene szól onnan a több mint 100 éves zenepalotából.
Tehát 3 hangszer, 3 pedagógus, 107 diák. Ma hol tart az iskola?
Ma ott tart az intézmény, hogy már nem csak klasszikus zenét, ugye, hanem népzenét is oktatunk, most már több mint 40 éve. És kétféle műfajban, valamint ugye az utóbbi időben már a jazz műfaj is megjelent az intézményben egy nagyon kis részben. Minden hangszert tudunk oktatni, a hárfán kívül az nincsen nálunk, valamint azt tudom mondani, hogy mondjuk ilyen régi zenei hangszereket, mint mondjuk lant, ilyenek nincsenek, de azon kívül minden hangszert tudunk tanítani alapfokon, és ugye most már 30 éve van egy középfokú részünk is, egy zeneművészeti szakgimnázium. Így előjött így a történet mesélések és a történetek kapcsán, hogy az egyik volt igazgatónk, a nagyszerű zeneszerző Farkas Ferenc volt, aki egyébként már így a háború környéki időben egy pár évig egy középfokú oktatást működtetett. Tehát már akkor megjelent a középfokú zeneoktatás a városban. Ez sajnos csak egy pár évig tudott működni, mert aztán kénytelenek voltak ezt a részét, ezt a feladatot, ezt lezárni. De hát aztán a gondolat, ez a gondolat, ez nem sikkadt el igazából az évek során, hanem csak erősödött, hogy szükséges. És ugye ezért volt, hogy 1994-ben, pedig ugye a zeneművészeti, akkor még ugye szakközépiskola, most már szakgimnázium megalakult, és azóta is folyamatos az oktatás, a művészképzés. Maga a megszervezése az oktatásnak, az azt gondolom, hogy az is folyamatosan fejlődött, folyamatosan változott. Természetesen, hát az az igazság, hogy amikor ugye akkor még ugye szakközépiskola, középfok, most mindenki egyébként csak konzinak nevezi, ugye nálunk. Tehát amikor a konzi, ugye ez a konzervatóriumból való rövidítés, és ugye amikor a konzit életre hívták, akkor megmondom őszintén, én még alapfokú diák voltam itt. Tehát én akkor pár éve hegedültem, és én is jártam délutánonként ide. Természetesen ugye a két intézménynek, mert itt most két intézményről tudok beszélni, ugye a másik a Kodály Zoltán Általános Iskola, az Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, ami igazából összefonódott a Hermannal ebben az időszakban, mert hát ha jól tudom, ugye ott a 90-es évek környékén a maga a Kodálynak egy része is itt volt a Himmelházban. Konzi kezdeténél, amikor így az első osztályok voltak, ott még annyira összefonódott a két intézmény, hogy a közismereti órákat azt igazából a Kodály Gimnázium biztosította, és ugye csak a hangszeres meg a szakmai órák, amiket ugye a Hermann, és így a két intézmény lényegében ugyanazokkal a középfokú növendékekkel volt ellátva, és ugye így segítette egymást a két intézmény. Aztán ugye ez természetesen egy ideig működött, amíg mondjuk a növendéklétszám az nem lett olyan szintű a középfokon, hogy már ugye el kellett gondolkodni azon, hogy valami másfajta oktatásszervezés szükséges ehhez a szakgimnáziumi léthez, és akkor született meg az, hogy igazából az országban egyedüliként mi egy fordított ugye, napirendet folytatunk a szakgimnáziumban, pont azért, mert egy épületünk van, és egy épületben így akkor meg tudjuk oldani az oktatásszervezést, hogy a szakmai órák, ahol ugye zongora óra, hegedű óra, fúvola óra, zeneelmélet, ezek mind a középfokon délelőtt vannak, és ugye a szaktantermeket délután pedig az alapfokú növendékek veszik birtokba, a gimnazisták, szakgimnazistáink pedig szépen beülnek a matek órára, meg a magyar órákra, a saját osztálytermükbe. Úgyhogy ez bizonyára nehéz volt ezt így egyből kitalálni, meg természetesen, mivel ez is gondolom, ez is annó régen olyan újítás volt, ami nem volt, és azóta sincs egyébként, tehát bármelyik másik országban működő zeneművészeti szakgimnáziumba elmegyünk, tehát Győr, Budapest, Debrecen, Szeged, mindenhol ugye ez a bevett szokás, hogy délelőtt vannak közismeret, és délután a szakmai óra. Nekünk ebből az épület adta, kicsit ilyen kényszerből kellett ezt kialakítani, de egyébként meg azt gondolom, hogy sok esetben ez nem is baj, mert a szakgimnázistáink és egyébként a főtárgytanárok például, ugye, aki zongorát, hegedűt, magánéneket tanít, ők viszont azt mondják, hogy hát természetesen hát délelőtt frissebbek a gyerekek. Tehát nem fáradnak le ugye az órán, tehát maga a hangszeres oktatás az flottabbul, vagy épp kicsit frissebben működik, és így a délelőtt folyamán akkor ezeket mind letudjuk, ami szakma.
Az alapfokú oktatási intézményben jár a 800 diák.
Igen, igen, hát jelenleg ugye a statisztika szerint 843 gyermek jár hozzánk. Most már ugye bővültünk telephelyekkel, maga a Városháztér 3-ban nagyjából 700 gyermek jár, és további 140 gyermek, az a Gárdonyi telephelyünkön, a Lepsényi, a Polgárdi és a Sziget utcai, most már a Sziget utcai általános iskolának a telephelyeinken, ezen a négy telephelyen jár hozzánk különböző hangszereket. Úgyhogy így tevődik össze ez a 843.
És akkor a középiskolai képzés, ott pedig?
Olyan. 5 osztály van, ugye 65 növendékünk van. Ugye most már kifutott az oktatási rendszerből az OKE rendszer, az most már így befejeződött. Nekünk is az idei tanévben van az utolsó kimenő osztályunk ebben a rendszerben. Most egyébként pont a szakmai vizsgára készülnek már nagyon-nagyon-nagyon a 13-as növendékeink. Oktatásnak az átszervezésével ugye egy 5 osztályos szakgimnáziumot kellett nekünk is ugye létrehozni, és azt kellett életre hívni. Kicsit megváltozott a dolog, de az egész képzésnek a lényege az viszont nem, mert ugye egy párhuzamos művészképzést végzünk ugyanúgy, csak ugye most kicsit így az érettségi rendszere az meg lett egy picit keverve, és így az ötödik évfolyam az már nem a régi rendszerben mondott OKE szakmai évfolyam, hanem az még igazából beletartozik. Tehát aki most felvételizik hozzánk 8. év után, és középiskolát nálunk kezdi, őt már 5 éves képzésre vesszük fel. A rendszer most is megengedi, megengedi azt, hogy negyedik év végén kiszálljanak, és egy felvételivel felsőoktatásba menjenek, tehát tehetnek most is 5 tárgyas rendes érettségit, de alapvetően most már, amikor negyedik év végén érettségiznek, az igazából egy előrehozott érettségi, aki bizonyos tárgyakból, mondjuk ugye a kötelező magyar matek és történelem tárgyból, ugye egy nyelvből ugyanúgy lehet előrehozottat, és akkor a szakmai tárgy, ami viszont kötelezően csak az 5. év végén lehet meg az érettségi abból. Ez a régi rendszerben is egy ilyen nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy hát a párhuzamos megmondom őszintén, hogy én nem ide jártam középiskolába, és ebből adódóan én mindig úgy néztem rájuk, hogy hát, hogy ezt hogy tudják megcsinálni, és nem tudom elképzelni, mert annó én megcsináltam egy gimnáziumot, és a gimnázium után, mondjuk pár év kihagyással, de én utána mentem el egy 3 éves szak OKI képzésre, akkor még ugye így hívták, meg 3 éves volt, és ugye ez az OKI képzés, ez az kizárólagosan hangszeres képzést jelentett, tehát nekem már nem kellett foglalkoznom a közismereti tárgyakkal, hanem kimondottan specializálódva a szakmára, és csak azt kellett 3 évig. Na most ők ezért vannak bent gyakorlatilag 12 órát az intézményben, mert attól függetlenül, hogy a matek érettségét, meg a töri érettségét is meg kell csinálniuk, tehát 4 év alatt el kell jutni arra a tudásszintre. Mindamellett a negyedik vagy az 5. év végén ők felvételizhetnek akár zeneakadémiára, Győrbe, bármelyik felsőoktatási vagy épp külföldi felsőoktatási zeneművészeti intézménybe, és hát annak a szakmai hátterére vagy hátteret is ugye felkészítjük őket, és ők nekik fel kell készülni párhuzamosan azzal, hogy még az érettségit is meg kell csinálni. Úgyhogy ezért volt jó, akár most is, de a régi rendszerben is, hogy plusz 1 évig még ugye itt voltak, és akkor tényleg már csak a hangszerre meg arra kellett koncentrálni, hogy utána a felsőoktatás viszont könnyebb legyen, meg hát bejussanak.
Visszatérünk az évfordulókhoz, most egy kis képet kaptak szerintem arról, hogy is épül fele a zeneiskolának, illetve egyáltalán az intézménynek a rendszere. Viszont most visszatérünk a számok világába is egy kicsit, hiszen mindenkinek valami évfordulója van. Ugye kezdtük a zeneiskolával, ami 110 éves, ezt egy gála hangversennyel ünnepeltétek.
Természetesen rengeteg kimagasló tehetségünk van most is az intézményben, mind alapfokon, mind középfokon. Nem is igazából azt mondom, hogy nem is tudom szétválasztani, és nem is akarom szétválasztani, mert rendben van, hogy két külön feladat, két különféle intézmény, de mégis egy, és ugye így ezt az egészet tudtuk bemutatni ezen a 110 évesen, belesűrítve a műsoridőbe, mert azért hál' Istennek, és azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy maratoni koncerteket tudnánk tartani, mert annyira sok tehetségünk van, annyira sok elkészült műsor volt, és természetesen ilyenkor mindig mindenki meg szeretne mutatkozni. Nekünk az volt ugye itt a műsor szerkesztésben a koncepciónk, hogy egyrészt megmutassuk azokat a kimagasló tehetségeket, akik mondjuk az idei évben olyan országos versenyek első helyezettjei lettek, ami tényleg országosan elismert oktatási hivatal által kiírt versenyeknek a győztesei. Ők voltak az első részben, és hát természetesen a másik, és ami ugye itt az egész zenélésnek az egyik lényege, ugye a közösségteremtés, a közösségnek az összefogása, és hát mi más fémjelezhetne jobban a közösséget, amikor kamarazenélnek a gyerekek, együtt vannak, egy zenekarban játszanak együtt, úgyhogy a kamara együtteseink léptek még föl ugye az intézmény részéről, valamint természetesen ugye a vonós és a fúvós zenekaraink is egy-egy részt kaptak a jubileum műsorból, úgyhogy ezt meg szerettük volna mutatni, nem csak a mostani kollégáknak, mostani fehérváriaknak, úgyhogy természetesen ugye a meghívottak között volt a zeneiskola volt vezetése, valamint ugye a volt tanárai, akik nagyon-nagyon szép számmal eljöttek, és nagyon hálásak voltak, hogy ezt most így hallhatják. Ami nekem külön öröm és büszkeség, az pedig az, hogy minden volt tanárunk és volt vezető elismeréssel nyilatkozik a mostani intézményről. Azt gondolom, ennél nagyobb elismerés viszont nem lehet, mert ők alkottak valamit, ők abban az időben, amikor ők vezették az intézményt, őt tanítottak, akkor volt egy szint, és ha nem mondják rá azt, hogy egyébként a mostani szint nem ott van, hanem azt mondják, hogy igen, ez az út, ezen vigyétek tovább, akkor azt gondolom, hogy tettünk valamit, és olyat tettünk az intézménnyel, ami előremutató, és ami ugyanúgy tovább viszi azt a méltóságát, és azt a hírét az intézménynek, amit mindenki ápol, amikor épp ott benne van az intézményben, és épp ott dolgozik, tevékenykedik.
Ebből egyébként az mennyit nyom alatba, hogy te azért neked több kapcsolódásod van a zeneiskolához, hogy te azért elég korán magadba szívtad ennek az egésznek a világát, és hát aztán mint művész folytattad ugye a pályát, és visszatértél tanárként.
Nagyon-nagyon jó dolog, mert mondanám, hogy kívülről belül ismerem az intézményt. Tehát azt gondolom egyébként, hogyha valaki úgy vállal egy iskolának, vagy bármilyen intézménynek a vezetését, hogy azt már előtte valamilyen más szemszögből is látja, az azért mindig egy ilyen pozitív dolog és előremutató, mert láttam diákként, láttam vendégművészként, vagy vendégdiákként, mert mondjuk a 10 évvel ezelőtti Herman 100, ami egy ilyen nagyszabású gála hangverseny volt a Vörösmarty Színházban. Ott például, mint nagybőgős, még csak egy diplomás, nagybőgősként, de ott a Muzika Bella vonószenekarba Szabó Balázs kollégám felkért, és ugye ott nagybőgőztem én már. Tehát ott még nem voltam itt tanár, hanem hogy egy volt diákként jöttem segíteni, és fellépni. És aztán utána ugye, ahogy egyrészt tanárként is visszatértem teljesen, ugye itt egy budapesti és győri létről van szó, ami pár évig ugye a tanulmánya miatt elszólított innen, és aztán nem gondolkodtam más, hogy természetesen nagyon szívesen tanítok itt, és nagyon szeretnék itt tanítani, de hát aztán mondanám, hogy a tanítás egy kicsit háttérbe szorult, mert aztán nagyon gyorsan a kollégáim felfedeztek, és azt mondták, hogy segíts már nekünk itt a vezetésbe, és igazából most már ugye 8 éve az iskola vezetésben ülök. Hát minden perspektíva azt gondolom, hogy megvolt. Egyedül a középfok nem volt, bár azt a jubileumnál is elmondtam, hogy sok szempontból igazából még az is egy picit, mert amikor most már sajnos nem élő Horányi Otília, Oti néni, megkértem, hogy hadd üljek már be egy kicsit szolfés vagy zeneelmélet órára a középfokú gimnazistákhoz, mert hogy annó már akkor így a zenei pályának a gondolata az így elindult, és hát viszont ugye nem voltam beiratkozva, nem tudtam én bejárni, de hát így, hogy hadd üljek be. Tehát egy pár órát ültem benne ott is, úgyhogy azt mondom, hogy tényleg mindenhol jártam itt, a pincétől a padlásig, mondhatni így is. Könnyebb, azt gondolom, mert és reményeim szerint ezt mondjuk a kollégáim is, és kívülről is látják, az, hogy értem az intézmény lényegét, és értem, hogy és látom azt, hogy merre kell vinni az intézményt. Természetesen az, hogy most a 90-es években én diákként itt voltam, meg az akkori akár kultúrához való viszony, művészethez, zenetanuláshoz, hangszertanuláshoz való viszony az valamennyire más volt, de hát a mi gondolkodásunk is fejlődött azzal, hogy ment előre az idő, és ugye ugyanúgy kicsit pedagógusként is mindig újra kell tanulni mindent, legfőképp az, hogy kell a gyermekhez viszonyulni, meg a tanulóhoz viszonyulni. Ez bennem is változott, és úgy változtattam, vagy próbálom változtatni az intézménynek a dolgait is azzal kapcsolatban, hogy a mai kornak megfeleljen, és vonzó legyen a szülők, a mai szülőknek, mai gyerekeknek a zenetanulás, mert nem csak hasznos, hanem mi is például így tudjuk mondjuk egy tehetséges gyermeket felfedezni. Mert egyébként nagyon sok ilyen van, 20 éves korban jönnek rá, hogy hú, nagyon hiányzik, mert nem tanultam a hangszert. És jönnek be hozzánk felnőttek is, hogy lehetne, és persze természetesen, tehát lehet felnőttként is kezdeni, csak amikor tényleg már a szülő 8 éves korban a gyereknél felfedezi, hogy valami mintha lenne, és azt tudja mondani, hogy megoldja azt a logisztikát, mert ugye hát legfőképp ez a szülőnek a logisztikája, hogy bejöjjön, és behozza, akkor azt gondolom, hogy ilyen zenei élményeket kap a gyermek, hogy egy löketet ad neki is arra, hogyha azt gondolja, hogy egyébként ez egy kiteljesedhető pálya, akkor az is egy tökéletes dolog, de azt gondolom, hogyha utána élete végéig örömmel jár koncertre, akkor is elértünk rengeteg mindent.
De lehet megszólítani a mai szülőket, gyerekeket?
Nem könnyű, természetesen, de mondjuk minden kornak szerintem megvan a maga nehézsége, hogy mikor, hogyan kellett. Én azt veszem észre, hogy igazából ez a COVID, ez a személyes kapcsolatokat nagyon felerősítette, mert ott láttuk a hiányát. Ott megéreztük azt, amikor nem lehetett menni, nem lehetett kontaktba lépni senkivel, viszont ugye hát nálunk egyrészt ugye a személyes találkozás, a személyes kapcsolat, a növendékeknek ugye az egy-egyben való oktatása, az egy olyan ilyen őrzött kincs, mert ugye lényegében Magyarországon máshol nincs ilyen oktatás sehol. Aminek a hiányát megéreztük a COVID-ba. És azóta ez a személyes találkozás azt gondolom kicsit felértékelődött. Tehát amikor meg tudjuk szólítani a szülőket élőben, akár egy hangszerbemutatón, és ez most már nem csak mi csináljuk, tehát nagyon nagy segítséget jelent például az, hogy az Alba Rége Szimfonikus Zenekar is hangszerbemutatókat tart Bergen és Szönyi Anna kolléganőm segítségével és szereplésével az óvodákban, általános iskolákban, és viszik és mutatják be mindenféle hangszercsoportot, ez nekünk is segítség, viszont ugye mi is, amikor itt a május környékén pont a nagy telített programjaink között elindítjuk a következő évnek a tervezését. Nekünk is az az első, hogy bemutassuk, hogy milyen lehetőségek vannak. És hát hál' Istennek évek óta újra nagyon-nagyon felerősödött az, hogy iskolás osztályok, kisiskolások, valamint óvodások ugye jönnek be hozzánk, és mi egy délelőtt 2 vagy 3 előadást tartunk, gyakorlatilag teltházzal, hangszerbemutatókat, hogy megmutatjuk, hogy ilyen hangszereket lehet itt tanulni, ha hozzánk jöttök, akkor ezeket lehet elsajátítani, és ugye ezeken természetesen úgy szólítjuk meg a gyerekeket is, meg a óvodapedagógusokat, tanítókat, hogy a mi növendékeink játszanak. Tehát nem egy művésztanár kezeli a hangszert, hanem az a kisgyerek, aki ott tanul nálunk 1, 2, 3, 4 éve, és azt mutatjuk be a gyerekeknek. Azt gondolom, ez nagy vonzerő, és hát természetesen ugye a másik, ahogy el tudjuk érni, az a közösségi média. Tehát ezt nem tudjuk kihagyni, én azt gondolom, a digitális jelenlét az, mint a világban mindennek, most jelen pillanatban ez annyira felerősödött, hogy mi is próbálunk haladni ezzel, és majdnem, hogy nem múlik el nap, hogy ne posztolnánk bármit, most már ugye több közösségi média felületeken, és ugye ezt is bővítjük, mert ahogy mi is kicsit monitorozzuk, hogy mi a fogadó közönség, és kiket, milyen korosztályt, mivel lehet megszólítani, mert ugye most már ebben is ugye változtatnunk kell, és ezt is mérlegelnünk kell, hogy melyik felületen, mert ugye, mint köztudott, a honlap az egy nagyon szép dolog, meg tök jó, és egy ideig még működött, aztán kiderült, hogy már nem annyira nézik. És akkor át kellett vándorolni egyik helyről a másikra, ahol az egyiket megjelentetjük, akkor a másik is, tehát hogy így tudjuk, azt gondolom, mert hát mindenki az okostelefonjával gyakorlatilag pillanatok alatt bármilyen információt elér, és nagyon szeretnénk, hogy sok esetben a mi információnk legyen, amit azonnal elér.
Meg nagyon sokszor találkozunk a zeneiskolásokkal, a konzisokkal, akár rendezvényeken, akár városi eseményeken, vagy örömzenéléseken.
Ja, hát igen, természetesen. Hát mi a legnagyobb marketing, hogyha akár a város részéről, vagy bármilyen olyan rendezvényen, ahol megmutatkozunk, ott a saját növendékeink játsz, ennél jobb marketing egyébként nem kell, azt gondolom, és hál' Istennek nagyon-nagyon sok van ebből, úgyhogy hát a város életében folyamatosan jelen vagyunk ez, és most már nem csak városi, hanem regionális szinten is, hál' Istennek, sok esetben akár országosan is, mert azért vannak már olyan növendékeink, akik híresebbek, mint a itt tanító tanáraink, ezt elnézést tőlük, de sajnos így van, mert amikor a növendékek már mondhatnám, hogy nagy tehetségkutató műsorokban szerepelnek, akkor a növendékeink egy virtuózokban szerepelnek, és egy ország megismeri őket, meg hát nem is csak az ország, mert ugye a V4 az már nem csak, az már országhatáron kívül is megismeri őket, akkor azt gondolom, hogy elvitték a hírét az intézménynek nagyon-nagyon-nagyon messzire. Amire lehet, hogy én például, mint intézményvezető nem is lettem volna képes, ha egy ilyen nincsen, de azt gondolom, hogy regionális országos szinten tényleg jelen vagyunk mindenhol.
Említetted már a hangszerbemutatókat, ami már itt közeleg is.
Igen, így van. Hát ugye a hangszerbemutatók az 3 napot terveztünk most be, így a szoros programba, de hát így is akkor az érdeklődés, hogy nem tudunk mindenkit befogadni. Ezúton is szeretnék elnézést kérni attól az iskoláktól, akiket egyszerűen nem tudtunk időpontot biztosítani már, mert hát megmondom őszintén, hogy amikor, és nagy örömömre szolgál az, hogy ilyen érdeklődés van ez iránt, tehát meghirdettük nagyjából 1 nap alatt szerintem legalább ilyen 200 gyereknyi intézmény jelentkezett 1 nap alatt, tehát eszméletlen mennyiség az a gyermek, aki most így jönni fog. Nagyon köszönjük az óvodapedagógusoknak és az intézményvezetőknek, hogy biztosítják ezt, hogy be tudnak jönni hozzánk, és tényleg elnézést azoktól, akik nem fértek be abban az időpontban, ami nekik jó lett volna. Megpróbálunk tényleg itt is minden kívánságot teljesíteni, de nekünk is sajnos olyan korlátozottak a lehetőségeink, hogy nem tudunk több előadást, és a másik, hogy a nagy teremünknek, a dísztermünknek a befogadó képességét sem tudjuk már följebb tenni, mert ennyi a befogadó képesség.
Viszont senki nem keseredhet el, hiszen pont 15-16-17-én meg ugye a délután már a meghallgatások vannak, amire pedig bárki elmehet, aki szeretne a következő tanévtől
hangszert tanulni. Hát ugye? Ott már ugye nem hangszereket mutatunk be, hanem ott igazából azok a gyermekeket várjuk, akik, vagy felnőtteket, akik szeretnének ugye szeptembertől, a 24-25-ös tanév szeptemberétől nálunk ugye hangszeren tanulni, és ugye ilyenkor mindig 3 napon hirdetünk meg délután 2-től 6-ig egy alkalmassági meghallgatást, ami igazából annyiról szól, hogy egy akár intézmény, iskolában énekkorán tanult népdalt, vagy óvodában tanult népdalt, vagy bármilyen dallamot elénekelve, egy-egy ilyen ritmusgyakorlatot visszatapsolva, a kollégáim felmérik, hogy az adott hangszerre megfelelő-e a hallása, vagy a ritmus érzéke, és ez lényegében hát egy ilyen, mondhatni, hogy mini felvételi, mert azért természetesen rengetegen szeretnének hangszeren tanulni. Ezt is megpróbáljuk a legmessze menőbbig ugye mindenkinek biztosítani, de azért sajnos nem mindenki tud bekerülni hozzánk, mert azért most már az évek alatt ugye megtapasztaltak, nagyjából évente olyan 160 jelentkező van hozzánk, így a most így májusi időszaktól augusztusig, mert természetesen senkit nem zárunk ki, tehát hogyha valaki mondjuk ezen a 3 napon nem tud eljönni délután, mert éppen osztálykirándulás vagy bármi ilyesmi van, ő se keseredjen el, nyugodtan, ha úgy van, a zeneiskolát fel lehet hívni, egy e-mailt írni, és be lehet jelentkezni külön, nagyon szívesen meghallgatunk bárkit az utána lévő időszakban, akár szeptember elejéig is.
A múltat idéztünk, a jövőről is beszéltünk, és azt gondolom, hogy ez a következő időszak, ami a zeneiskolára, illetve az intézményre vár, ez ezt mind jól tükrözi, hisz lesz itt a következő hetekben múltidézés, illetve egy olyan dolog is a hónap végén, ami hát az újdonság erejével bír, ami még soha nem volt, hogyha mehetnénk végig a programokon a dátumok szerint.
Május 14-én, most második alkalommal sikerül megrendezni a második Herman László vonós kamarazene találkozót, ami igazából a nálunk tanuló vonós növendékekből alakult kis kamaracsoportok, duók, triók, kvártettek, akik hát egy ilyen találkozó keretében koncerteznek, és egy minősítő zsűri is lesz, egyébként egy háromtagú minősítő zsűri is lesz, aki meghallgatja őket, és ez lesz 14-én, ez ugye a Tálos Edit Alapítvány, az iskola támogató alapítványnak a jóvoltából és a segítségével, így a vonos tanáraink rendezik meg, és ők készítik föl a kis kamaracsoportokat, meg rakják össze a növendékeiket különböző formációkba, és akkor ők fognak koncertezni egész nap.
Május 15-e a következő dátum.
Igen. Hagyományosan a Zenei Nevelésért Alapítvány, ami Székesfehérvár egyik zenét támogató alapítványa, nagyon régóta támogatja azokat a kollégákat, akik ugye kiemelkedően működnek akár énekzenetanárként, óvodapedagógusként, zenetanárként, ugye itt Székesfehérváron, és hát ez mindig egy kiemelt eseménye az évnek, amikor a Zenei Nevelésért Alapítványnak a koncertje van, ahol természetesen ugye a Zenei Nevelésért díjat is kiosztják minden évben. Úgyhogy hát ide is ugye a növendékeink műsorokkal készülnek, nem csak a mieink, hanem ugye a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is, ugye a kórussal is készülnek, és hát ez is így igazából hozzánk is kapcsolódik, a Hermanhoz is kapcsolódik ez az esemény, és hát majd meglátjuk a díjazottakat.
Május 16-án születésnapot ünnepeltek.
Igen, születésnapot ünnepelünk, mert hát a népzenei tanszak, amit már ugye említettem, ott most egy 40 plusz, mert hogy igazából a múltat kutatva próbáltuk felfedezni, hogy akkor most hogyan is kezdődött ez. Azért nekünk azért elég nehéz már így múltat kutatni, bár hál' Istennek vannak olyan kollégáim, akik az elejétől kezdve, most mondhatnám itt Varró János nevét, aki egyébként mindenki ismer Székesfehérváron, azt gondolom. És ebből fakadóan, hogyha őt megkérdezem, akkor tudjuk, hogy mikor kezdődött a népzenei oktatás. Úgy néz ki, hogy egyébként 1982-ben, tehát ezért 40 plusz a népzene 40 plusznak, mert hogy már nem 40, de szerettünk volna mindenképpen adózni ennek az emlékének és az elődök előtt, mert ugye itt az országban másodikként indult el egyébként alapfokon a népzeneoktatás, és Pest után, ugye vidéken, és hát ebből adódóan azt gondolom, ez egy úttörő szerep, mindenképpen egy úttörő szerep, abból fakadóan is, hogy ugye 10 évre rá a zeneművészeti szakközépiskolának a megalakulásánál is, az viszont az országban az első olyan középfokú intézmény volt, ahol népzenét is oktattak. Úgyhogy az úttörő szerep miatt is, és egyébként is a múltat idézve, hát reményeim szerint egy nagyszabású koncert lesz, mivel ugye 8 évig én is a népzenészeknek a tagja voltam, még engem is megkértek egy közös számra, úgyhogy még én is fogok népzenét játszani ott, és hát oda is várunk mindenkit szeretettel, mert azt gondolom, hogy egy színes műsorral készülünk. Természetesen ugye nem csak a jelenlegi, hanem hát az elmúlt 40 év népzenész növendékeit sikerült összegyűjteni, sikerült megszólítani, és egytől egyig mindenki nagyon szívesen emlékezik erre az itt töltött jó pár évre, mert mindenki azért azt gondolom, aki ebbe a közösségbe belekerült, az nem hónapokat töltött, hanem éveket töltött itt. Most mondhatnám Bódi Árpádnak és a Bakony zenekarba. Én nekem is nagyon szép emlékeim és gyönyörű emlékeim vannak arról a gyerekkori közösségi élményekre, amikor szombat délelőttönként itt a zeneiskolában a Bakony próbákon itt voltunk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, akár a külföldi utakról is mondhatnám ugyanezt. Úgyhogy mindenki, aki el tud jönni, ő valószínűleg még zenélni is fog, mert mindenki szeretne múltat idézni, és emlékezni arra, hogy milyen gyönyörű órákat, éveket, perceket tudott itt tölteni az intézményben a népzenei tanszakon.
Ez május 16-án lesz, szintén a Szent István
Művelődési Házban. Igen.
Szent István Művelődési Házban, ez 18 órakor kezdődik
koncert. Igen.
Egy új dolog, egy új kezdeményezés lesz május 24-én, ami egy nagy, széles közösséget szólít meg. Egy kicsit túllépünk Fehérvár határain is.
Hát igen, az az igazság, hogy nem csak a COVID, de azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon szétcincált minden közönséget. Minden olyan akár egyetértő, akár közös cél felé orientálódott intézményeket, vezetőket, akik mind mondjuk jelen esetben mondjuk a művészetoktatásért, az alapfokú művészetoktatásért szeretnének tenni, őket is megnyírbálta, és mindenki kicsit próbálta újraépíteni, újraéleszteni a saját intézményét először természetesen, hogy az működőképesen menjen tovább. Viszont most már azt gondolom, hogy pont elég távolságba került ez a 2020-as év, 21-es év, ami azt ébresztette újra, hogy egy közösség vagyunk egy célért, és nem csak iskolai szinten, hanem mondjuk vármegyei szinten. És ebből fakadóan nem egyedül, mert természetesen ez nem egyedül, hanem 8 intézményvezető kollégámmal együtt összedugtuk a fejünket, és elkezdtünk úgy beszélgetni vármegyei szinten az alapfokú művészeti iskolák igazgatóival, hogy közös az érdekünk, közös a célunk, a művészetoktatás, az alapfokú művészetoktatásnak a fenntartása és továbbvitele, és hát most megszerveztük, mert ez volt az első gondolatunk, hogy hát természetesen találkozni kell. Találkoznunk kell, és személyesen kell találkoznunk, találkozni kell a növendékeinknek, találkozni kell a tanárainknak, hogy beszélgessenek, és közösséget építsenek, és tudjunk együtt dolgozni. És ebből fakadóan az a gondolat született meg, hogy szervezzünk egy vándortalálkozót, és ennek az első, ennek is úttörő szerepe van, mert egyébként én az országban nem tudok ilyenről egyébként megyei szinten, vármegyei szinten ilyen összefogásról. Az első Fehérvár megyei művészeti iskolák vándortalálkozóját megszerveztük, és mint befogadó intézmény, házigazdaként a Herman lesz, és Székesfehérvár lesz a helyszíne ennek. Nagyon színes programokkal készülünk, és igazából nem csak a közönségnek, hanem maguknak a tanároknak is, mert attól függetlenül, hogy természetesen Székesfehérvár lakosait és mindenkit, aki ide érkezik a vármegyéből, szeretnénk megörvendeztetni azzal, hogy 4 darab helyszínen fogunk térzenét tartani a délután folyamán, és nagyon-nagyon színes felállás, különféle felállásokkal és különféle műfajokkal, mert természetesen ugye a többi művészeti intézményben is ugye akár a népzeneoktatás vagy a jazz is ugye helyet kapva 3 műfajban fognak fellépni. Fúvószenekarok, kamrazenekarok, vonószenekarok, együttesek ezeken a külső színpadokon, és hát természetesen a szakmai dolog is megmutatkozik mindazonáltal. Egy szolfés szimpóziumot tartunk délelőtt, ez egy szakmai konferencia formájában. A délután folyamán nagyjából déltől 4 darab helyszínen ugye a város belvárosnak a négy különböző pontján tartunk térzenét, különböző műfajokban, különböző együttesekkel, valamint 15 óra 30-tól, tehát fél négytől kezdődően az intézménynek a dísztermében a billentyűsök Papp Lajos és Gárdonyi Zoltán műveinek az előadásával készülnek. Ide a vármegyéből jönnek zongorista növendékek, mindegyik hét intézményből jönnek zongorista növendékek, és akkor ők adják elő Papp Lajos és Gárdonyi Zoltán műveit a zeneiskolában, úgyhogy ez is egy ilyen külön koncert lesz ott, a zongora koncert lesz. És hát a nap zárásaként pedig egy nagyszabású gála hangversenyt rendezünk fél hatos kezdettel a Vörös Marti Színházban, ahol szeretném megköszönni mind a színháznak azt, hogy helyet biztosít nekünk, mint a Székesfehérváros megyei jogú önkormányzatának is, hogy lehetőséget biztosít támogatásával, hogy ez ott megvalósulhasson, mert hát azt gondolom, hogy kisebb helyszínt nem tudunk elképzelni ennek, ugyanis hát lesznek természetesen meglepetések, és nem mindent árulok el, de azt gondolom, hogy amikor nagyjából 130 tagú zenekart kell fölrakni valahova, és együtt zenélés van, mert egy összevont zenekar is fellép a Vármegye fúvós vonószenekaraiból, akkor annak nem tudunk, annak tér kell, és nekik hely kell, és hát természetesen az érdeklődés is nagyon-nagyon nagy, ezért valószínűleg nem is tudunk mindenkinek helyet biztosítani, és így ebből kifolyólag ez a gála verseny, ez nem is meghirdetett programunk, azért mert ott jelen pillanatban nagyon-nagyon boldogok leszünk, ha azok beférnek a két fél időre, akik egyáltalán a növendékeknek a hozzátartozói, szülei, és ugye a Vármegye minden településéről jönnek, mert ugye ez természetesen nem csak Székesfehérvár, hanem gyakorlatilag Székesfehérvárra behozzuk a Vármegye művész palántáit, művész tanárait, és hát az ő rokonságát, szüleiket, érdeklődőket, úgyhogy ezért ez egy, hát nem zárt körű, de viszonylag egy korlátozott számban nézhető gála hangverseny, viszont mindezek ellenére a térzenére mindenkit várunk, mert alapvetően egyébként ott ugyanazok az együttesek fognak fellépni, akik később ugye a gála hangversenyen, tehát ha arra vágynak, hogy meghallgassák azokat a zenekarokat, akik ellátogatnak ide hozzánk, akár Bicskéről, Móról, Martonvásárról, Abáról, Dunajvárosból, Székesfehérvár ugye a Kodály Zoltán énekzenéből, valamint reményeim szerint Adonyból, tehát akik ellátogatnak, ők, nekik szeretnénk ugye helyet biztosítani a színházban, viszont mondom, bárki a térzenén hallhatja a zenekarokat és az együtteseket.
Mit szoktak egymásnak kívánni a jövőt illetően, ha jót kívánnak?
Ha jót kívánnak?
Ha szerencsét kívánnak, igen.
Igazából a művészek szokták a színpadra lépés előtt, ugye, mert ott nem szabad szerencsét kívánni, meg előadást, úgyhogy kéz- és lábtörést szoktak mindenkinek kívánni a művészek egymás között.
Hát de... most ezt nem mondhatjuk, mert ennyi programot másként nem lehet megcsinálni.
Csak egészségesen. Szóval igazából egymásnak az intézmények azt tudják kívánni, hogy továbbra is maradjon a művészetoktatás, és továbbra is maradjon az alapfokú hangszeres oktatás egy olyan tevékenység, ami vonzza a szülőket, vonzza a gyermekeket, és tudunk adni valami pluszt a nálunk tanuló tanulóknak, és tudunk valami pluszt adni azoknak a közösségeknek, akik viszont hallgatják őket.